Lábam előtt mékes a te ígéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat, 42. Zsoltár első versét énekeljük az Isten tisztelet kezdetén, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünkön ülve 225-ös számú dicséretünket énekeljük. Itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni. Első, második és harmadik verset énekeljük az énekkel. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igét olvasom Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből, a levél második fejezete 5-től 11-től terjedő verseket, melyek így szólnak. Azaz indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy mint keresztény gyülekezet vallhatjuk, hogy Jézus Krisztus Úr a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy Krisztus a mi életünk Ura, és köszönjük, hogy Krisztus e világ Ura. Urunk és Istenünk, mindent köszönünk, amivel megáldottál és megajándékoztál minket az elmúlt héten. A csodálatos tábort, ahol a gyermekeink lehettek, az esőt, amellyel megajándékoztad a földjeinket, kertjeinket, erdeinket, még a helyenként viharral, kárral is jött. Mindent köszönünk neked. A nehézségekhez, terhekhez adott erőt is, türelmet, ahol kellett békességet, azt is köszönjük neked. És köszönjük, hogy újra nálad vagyunk, a te hajlékodban, ahol te akarsz szólni hozzánk. Áld meg a gyermekeink bizonyságtételét, áld meg az ige hirdetést, áld meg a mi életünket a te szavaddal, ígéddel. Hadd ragyogjon fel bennünk valóban a te szavad, a te ígéd, mint világosság, és hadd tudjuk magunkat elkötelezni te melletted újra örökre. Amen. Most foglaljunk helyet, és ugye múlt vasárnap hirdettem, hogy kezdődött az idei hittantábor, és az idei hittantábort nem itt tartottuk, hanem most elmentek az Erzsébet táborba, Zánkára, hittanosaink két kísérővel, úgyhogy kérem, hogy hallgassuk meg és fogadjuk az ő beszámolójukat, úgyhogy kérlek benneteket, gyertek ide, és figyelemmel hallgatunk benneteket.
Áldás békesség, fogadják sok szeretettel a múlt heti Erzsébet táboros gyerekeknek a kis hálaadó műsorát, amit egy ilyen vidám kis balatoni dalocskával fogunk kezdeni, aztán el fogják kántálni az indulójukat, mert egy altáborokhoz tartoztunk, és a bézs színű altábornak mindenkinek van sapkája otthon, csak elfelejtettük elhozni, úgyhogy most csak ilyen plusz két sapkát így a kezemben mutatom, hogy mi voltunk a bézs altáborhoz tartozó csoport, és a gyerekeknek tanítottak az altáborvezetők egy indulót, azt fogják elkántálni, és utána pedig nagyon szépen összeszedtük az utolsó napon azokat a gondolatokat, amiért a héten hálásak lehette, nagyon sok gyermek a saját szavaival is, és a megtörtént programokért volt hálás, és ezeket fogják majd elmondani, és akkor a végén tiszteltesővel egy közös énekléssel zárjuk. Amit én szeretnék, mint pedagógus élményként és üzenetként elmesélni, hogy Fruzsi nem tud itt lenni, most vele voltunk ketten a táborban, pedagógusként, kísérőként, és ő először volt Erzsébet táborban, én már hatodjára lehettem Zánkán, úgyhogy nekem már olyan nagyon újat nem tudtak mutatni, csak a gyerekek, ők viszont szuperek voltak. És ma reggel kaptam tőle egy üzenetet, ő nem tudja, hogy felolvasom, de kell, hogy egy pár szóban elmondom, hogy tényleg hogy éltük meg ketten együtt ezt a tábort, meg remélem a gyerekekkel is közösen. Köszönöm szépen, hogy vállaltad velem a tábort, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy együtt dolgozhatunk. Talán nekem is majdnem akkora élmény lehetett, mint a gyerekeknek. Remélem, neked is sikerült kipihenned magad, ő már Horvátországban van, onnan küldi, és sok szeretettel gondol a gyerekekre, akik most élményre számolóval fogják a háláikat kimutatni a gyülekezetnek. Na, mi volt a vicces? Na, akkor Balaton.
Balatonnál se jaj, de jó, húzik a nyara ló, minden hullámnál fejre, és a lábbalimpán. Ó, lági, hollere, tirire, hollere, hú, hollere, tirire, hollere, hú, hollere, tirire, hollere, hú, hollere, tirire, hó.
Na hát ez lenne Balatonon a hajó jobb. Érményekben pedig mehet, de így is hajnosok. Na halljuk akkor a bézsindulónk, amit kántáltuk minden nap hangosan, olyan hangosan, hogy el is ment a hangunk a hétvégére. És
bézsindulónk, bézs, mire erősek vagyunk és nem gyengék, zánkát a hangunkkal ellepnénk, ha lehetne örökre itt lennénk, mással
hashtag, a bézs, azt tudjuk, azt ne kérdezzi, mert azt csak ők tudják, de jól hangzik. Hát ez baj modern. Na és akkor az első naptól induljunk. Igen. A mikrofonban szerintem, mert nagyon gyenge.
Első nap a táborban. Hálás vagyok azért, hogy megérkezésünk napján fürödhettünk a Balatonban. Az esti nyitó ceremónián óriási tűnünk mehettünk részt. Új barátságokat köthettünk.
Hálás vagyok azért, hogy részt vehettünk az ökumenikus istentiszteleten, ahol együtt imádkoztunk, énekeltünk 3000 keresztény gyerekkel. Mi alsós fiúk pedig foci bajnokságon is részt vettünk.
Harmadik nap a táborban. Hálás vagyok azért, hogy részt vehettünk az első elektromos hajó avatásának ünnepségén. Rétvári Bence miniszterhelyettes úrral együtt vághattam el az avatási szállagot. Az esti tábor tűznél úgy dalokat tanulhattunk.
Negyedik nap a táborban. Hálás vagyok azért, hogy találkozhattam olyan mindennapi hősökkel, akik a hivatásuknak élnek. Tűzoltók, mentők, mendőrök. Sétahajoztunk a szélkirálynő fedélzetén, este pedig a lányok táncoltak a Boldvai táncházban.
Ötödik nap a táborban. Hálás vagyok azért, hogy a reggeli torna pármicsatában zárult. Vetélkedőn vettünk részt, ahol megismerkedtünk más országok kultúráit. A Báb Színház előadása magával ragadó volt. Este óriási gyújtunk a tábor zárásán.
Hatodik nap a táborban. Hálás vagyok azért, hogy az utolsó napra kisütött a nap, és fürödhettünk a Balatonban. Pizzáztunk, fociztunk a homokos strandon. Istennek hála, hogy épségben hazaérkeztünk.
Hálásak lehetünk az új barátságokért, amelyek sokkal többet jelentenek, mint egyszerű ismerettségek. Itt olyan emberekkel találkozhattunk, akikkel közös az értékrendünk, akikkel őszintén beszélgethettünk. Hálásak lehetünk a közösség erejéért. Megtapasztalhattuk, milyen az, amikor egy csoport ember különböző hátterekkel, mégis egy hittel együtt imádkozik, nevet, játszik, énekel és táncol. Ez az egység valódi erőt adott. Hálásak lehetünk az elméjét lelki alkalmakért. A reggeli áhítatók, a közös éneklések, az esti imádságok segítettek közelebb lenni Istenhez, és úgy szemmel látni az életünket. Hálásak lehetünk a természet szépségéért. A Balaton partján eltöltött idő alatt rácsodálkozhattunk Isten teremtett világának a szépségére. Hálásak lehetünk az önfelett játékokért és nevetésért. A táborban nem csak komoly témákkal foglalkoztunk, hanem rengeteget játszottunk, sportoltunk és sokat nevettünk. Ezek az élmények örök emlékek maradnak. És végül hálásak lehetünk a szervezőkért és segítőkért, akik szívüket, lelküket beletették abba, hogy ez a hét különleges legyen.
Következik az ének. Kihúzza magát, mert levegőt, ezt fölemelje a fejét, nem tudja ezt. Oké, mindig tudunk. Köszönjük szépen a beszámolót nektek, és nagyon örülünk, hogy nagyon jól éreztetek magatokat. Köszönöm Barbarának és Fruzsinának is, hogy oda szánták a hetüket, és ott töltötték a gyermekekkel ezt az időt. Valóban Isten adja, hogy ott maradjon a szívetekben a sok jó élmény, az igazdagság, és amit én még hallottam, és aminek nagyon-nagyon örültem, hogy ezen a hajóavatáson ott két-három másik gyülekezet, nem is feltétlenül református gyülekezet fiataival együtt énekeltetek 1, 2, 3, 5, 10, 40 éneket, nem is tudom mennyit, ugye? Sokat, igaz? Nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen. Isten igét olvasom, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom mai napi új szövetség ige szakaszunkból, Márk evangéliumából, az evangélium negyedik részéből, az első 9 verset, majd a 20-at. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták, a másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, mikor pedig felkelt a nap megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszállt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárva szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle hallásra, hallja. Akinél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Amen. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy megjegyezte, hogy az ige hirdetéseimben rendszeresen van valami példa a mezőgazdaságból, vagy valami arra utaló kép, vagy megjegyzés, vagy valami ilyesmi történet. Igen, valóban így van. Ma azonban nem is kell messze mennem, mert Jézus példázata a mezőgazdaságból van. Ismerjük is, és tanultatok már a hittamból is, ugye? A magvető példázata, igen, van egy polint ismerős, így van. Úgyhogy egy ismerős történet, a Jézus a magvetést használja példaként azért, hogy a hallgatóság könnyebben, jobban megértse az ígét, mint egy szemléltetésképpen használja a magvetést, valószínűleg a gabonavetésének a képét. Azt akarja, mindenki értse, hogy ő mit mond, miről beszél. Hát lássuk. Jó lesz először is tisztázni, miről beszél Jézus. Biztos, hogy nem a gabonák termeléséről akart nyilatkozni vagy tanítani, nem nyitott agrártudományi egyetemet. Zárójelben jegyzem meg, készülés közben az interneten utána néztem, hogy úgy nagy vonalakban mit lehetne tudni a búzáról, a gabona termesztésről, természetesen számtalan ezer oldal, és olyan szintű tudománya van, hogy hihetetlen. A fejlődéstől kezdve, mikor kell nitrogénnel pótolni, mikor nyílik a toklász, hogy csinálja, hogy nem, hogy bokrosodik. Fantasztikus. Tehát olyan kész tudomány, csak éppen a búzának a termelése, hogy miképpen van. De nem erről akar Jézus beszélni, hanem ő arról akar beszélni, hogy mi történik az igével, és erre hozza példának a magot, mi történik az igével, mint Isten szavával, amikor azt Isten elveti köztünk, belénk, a mi szívünkbe, a mi értelmünk. Nem is magáról, Istenről akar beszélni, inkább Istenre csak rámutat, hogy ő a nagy magvető, és nem is csak rólunk akar beszélni, hogy velem mi történik, hanem magáról, az igéről. És ehhez használja példának a magot. A példázat azt jelenti, hogy olyan hasonlítás, mint ami úgy egyezik és összehasonlítom. Ezt mi úgy szoktuk kifejezni, amikor azt mondom, hogy olyan, mint. Ugye? Ez olyan, mint. Olyan, mint két tojás. Olyan, mint, és akkor hasonlítom valamihez. A magról beszél, az isteni szóról, az igéről, amit hallunk. Halljuk, amikor valaki felolvassa, ahogy az előbb felolvastam. Halljuk iskolában, mikor halljátok az igét, halljátok hittanórán, aztán még csendes napokon, amikor az áhítatok vannak, ugye? Így van. De halljuk életünkben sokszor, sokféleképpen, itt az Isten tiszteleten is most, de hallottuk már nyilván, ha voltunk házasságot és Isten tiszteleten, keresztelőn, konfirmáción, netán temetésen, vagy akár valami települési ünnepségen is, ahova minket lelkészeket is meghívtak, és a testvér felekezetek lelkipásztor kollégáival ott voltunk, akár az adventi estéken, ti is voltatok sokszor, igaz? Lenn a főtéren, vagy éppen az augusztus 20-a ünnepségen, és halljátok sokszor, akár csak ha valaki felidézi, hogy mi is volt a múlt vasárnap, vagy mi volt a múltkori hittanórán, és halljuk belső hallással, ha olvassuk is az igét. Szóval mindenképpen legalább egy mondatot biztos, hogy már mindenki hallott. És talán tudunk is fejből, csak nem biztos, hogy tudjuk, hogy hol van megírva és hogyan is, de biztos, hogy hallottuk már Isten igéjét. Ott van bennünk. El van vetve. Van, akinek friss vetés, épp a múlt hét. Van, akinek régi, mikor még anyukámmal vagy nagymamámmal templomba mentünk. Mikor konfirmációra vagy a bérmálkozásra, az első általánosra készültünk, mikor házasságfelkészítő beszélgetéshez jártunk, a beszélgetésre jártunk a nagy tisztelőhöz. De ott van bennem, kedves testvérem. Mi történt? Mi történik benned Isten magvetésével? Na, jó volt hallani, amelyik gyerek, nem tudom melyikötök mondta, hogy ezek örökre megmaradnak bennünk. Örökre megmarad bennünk? Mi történik bennünk? Mi történik benned? Isten magvetésével, azzal az igével, amit oda tett a te szívedre. Mert mi a magvetés célja? Miért vett a magvető? Azért, hogy az a mag mit csináljon? Segítsetek! Hangosan? Teremjen! Igen! Kikeljen, megnőjön és teremjen! Így van, azért vett, hogy teremjen. Méghozzá a búza a maga fajtának megfelelően mit fog teremni? Búzát, a kukoricát, a bab. Így van. A bab biztos, hogy nem fog tököt, ugye? Sem fügét. Nem tud. Azért, hogy a fajtának megfelelőt teremjen. Nos, az igen. Amit Isten belénk vet, annak is az a célja, hogy bennünk teremjen. Ezért izgalmas kérdés, hogy a szívedben, az életedben az eddig hallott ige termő lett-e már? Terem már gyümölcsöt, az az ige, amit hallottál bárhol, bármikor, ami valahol megérintett, ami valahol a tiéd lett, ami valami, akár csak egy mondat fontos lehet. Mert jókor szólt, mert válasz volt a kétségemre, a félelemre, a bánatomra, vagy az útkeresésemre, vagy éppen az örömömben igazított el. Terem-e, termed-e gyümölcsöt életedben, az az ige, ami már a tiéd. Jézus elmond négyféle lehetőséget, hogy mi történhet ezzel az elvetett maggal. Ugye, akik tanultunk, hullik, hova hullik az útfélre, hullik a köves helyre, hullik a bozódva, igen, és hullik a jó földbe. Hát igen, itt a órán tanuljuk ezeket, persze, tudjuk meg, gyerekisten tisztelt, és bárhol szó lehetett róla. Így van. Négy helyet mond, de igazából ez a négy, csak kettő. Terem, vagy nem terem? Mert ebből a három nem terem. Jó tudnunk, és nagyon érdekes. Ugye nálunk úgy történik a vetés, hogy először előkészítjük a talajt. Ugye van szántás, boronálás, jól sejtem? És aztán a vetés. Izraelben fordítva csinálták. Elszórták a magot, és utána vetették el. Ugye akkor még nem volt ilyen műhold vezérelt egy GPS-es vetőgép, amelyik tudja, hogy milyen minőségű a termő talaj, és adagolja a szemet, hogy ahol gyengébb a talaj, ott ritkábban teszi a szemet, ahol jobb minőségű talaj sűrűbben, mert ma ilyen technológiával dolgozunk, de nem csak úgy szórjuk a kötényből, aztán hullik mindenfelé. Nagyon profi módon mesterséges intelligencia ismerős, ugye AI, megvan? Tehát ma már itt, na hát Jézus korában, meg még a ti nagypapátok korában, aki talán még szintén akár vetett, akár csak traktorról is, szóval ez még akkor nem volt így. Szóval elszórták a magot, és utána szántották be. És nem lehetett látni, ha valahol köves hely volt alatta, nem lehetett tudni előtte, ha valahol valami olyan nagyobb gazd, bozótos bánat kinő, és a gabonát nem lehet gyomlálni, akkor még nem volt ilyen vegyszeres permetezés, gyomírtás, hogy akkor ne legyen gaz gyom a gabonában. Nem lehetett látni, és az útfélre is hullott. Az útfélre, ahol fölkapkodták a madarak, hullott a köves helyre, ahol nem lehetett mélyre leszántani, nem tudott mélyen gyökerezni. Rásütött a nap, gyorsan kinőtt, de a tűző napban hamar elsárgult. Így van, és nem termett, és ahol a gaz körülnőtte, ugye azt mindig tudjuk, hogy a gaz az gyorsabban nő, ugye? Mint a haszonnövény, az erőszakosabb, az nagyon akar élni. Elfojtotta, elnyomta, csak a jó földbe hullott mag termett. Hogy is van ez? A magvető Ahogy Jézus mondja, ő nem centiszte ki, hanem valószínűleg kötényéből, mint régen Ángis, szórta bátran a magot, terítette. És így aztán jutott ide is, oda is, sokfelé. Mikor gyermek voltam, meg ifjú, volt telkük. Ugye valamikor ez egy divat volt a 70-es évek, hétvégi telek, jaj, jó, nem fáradt bele, hétközben a munkába eléggé, akkor merjük ki hétvégén. Na, volt ilyen hétvégi telkünk, és oda az út úgy vezetett, hogy volt egy olyan, nem tudom mekkora, legalább egy 4-500 méteres szakasz, ahol egy keskeny, kis szorgalmi út volt, ahol egy nyomtával lehetett menni gyalog. Ha már valaki szembe jött, akkor az egy kitaposott lábnyompárnyi helyről félre kellett állni. Most ennek az útnak az egyik oldalán egy kerítés volt, ahol mindig méteres gaznőt, nagyon ritkán vágták le. A másik oldalon egy nagy szántóföld volt, amivel hol búzát, hol pedig repcét termelt a helyi termelő szövetkezet. És azt figyeltem meg, és az volt nekem nagyon-nagyon érdekes, hogy minden éven, mikor ősszel szántottak, egészen az út széléig szántottak, és amikor elvetették akár a búzát, akár a repcét, egészen az út széléig vetette, mert kikelt. De azt is láttam, és ez volt az izgalmas, hogy ott, ahol mentünk gyakorlatilag egy fél méterrel a szántóföld mellett, a gabona vetés mellett, a széle, az fele akkorára nőtt meg csak, és az se biztos, hogy tudott hozni kalászt, mint egy jó méterrel beljebb. A szélén ott silányabb volt a talaj, meg talán néha rá is mentek az emberek. A széle soha nem termett rendesen. Az mindig alacsonyabb maradt bent, méter 20 magasra is megnőtt, és gyönyörű nagy telt kalászokkal, itt, ahogy szokták mondani, hitvány maradt az egész. És mégis, minden éven az útig szántottak, és minden éven az útig vetettek. Akkor is, ha a széle veszett. Na valami ilyenről beszél Jézus, hogy a magvető bátran hinti az ígét, és mindenki hallja, és mindenkinek a szívéig elér, akármilyen is a szíved. Mert ő azt reméli, hát ott is terem. Egyszer, mikor egy gyülekezeti körben erről beszélgettünk, hogy ki hogy éli ezt meg, volt ott egy nagyon kedves presbiter bácsi, egy Somogyból, Zalából való valamikori módos gazda családnak a gyermeke, azt mondja, hogy tudja, tisztelem, volt az életemben néhányszor talajcsere. Úgyhogy nem baj, ha hullik a köves helyre, nem baj, ha hullik a gaz közé is, még talajcsere is lehet a szívemben, hogy jó földé váljak pontosan azért, mert oda hullott a drága mag, az íge. Mi történik? Ahova jó földbe hull a mag, és a mag nagyja oda hullik, ott terem. Azt mondja Jézus a példázatban, hogy 30, 60 vagy 100 ennyit. Most én utána néztem, hogy egy búza kalászban hány gabona szem van. Tippeljetek. 5, 10, 20, 40, 50, 100. Hány szem van egy kalászban? 20. Jó, tehát általában 30 és 50 között, egy fejlett kalászban, így van. Ezek az 50-esek azért ma már egy kinemesített, ilyen nagyon ügyesen megcsinált gabonafajták, de egy búzamagból nem csak egy szál lesz, amin kalász van, mert a búza bokrosodik, mint a fűfélék általában, tehát jönnek az oldaláról is fölfele, úgyhogy valóban akár teremett 100-at, vagy ma már még többet is. De abban a korban, amikor Jézus azt mondja, 30, 60 vagy 100, a 100 már olyan elképesztően sok volt, hiszen egy csomó minden nem állt úgy rendelkezésre, mint ma a mezőgazdaságban. 30, 60 vagy 100 annyi. Miről is beszéljük? Az Isten ígéről. Az Isten szaváról. Az Istennek a hozzánk szóló beszédéről, hogy mi történik bennem az ígével. A gyerekek most hozták nekünk a beszámolót, hozták nekünk az éneket, hozták azt az elvetett ígét. Élményekben, ájítatban, Isten tiszteletben, imádságban, hálaadásban, amit ott megéltek. Olyan jó. Ahogyan te magad is hozod, azt, ami már a szívedben van. amit valahol, valamikor hallottál, és a tied, ahogy hozod, mert azzal együtt jössz. De a kérdés, mi az igének a termése igazán? Mert az, hogy van bennem ige, mert hallottam, mert ott volt, mit terem? Megy a búza, búzát, kukorica, kukorica, de az ige mit terem? Hitet? Nagyon jó. Igen. Hitet. És a hitben pedig még engedelmességet. Istenről odafigyelést. Igen. Sokszor mondják nekem, hogy hát nem értem, vagy ha értem is, nem olyan könnyű, hogy engedelmes legyek, hogy most, hogy jöjjek minden vasárnap templomba, nem tudok. Vagy hogy olvassam minden nap az igét, hát dolgozom, annyira elfoglalt vagyok. Vagy hogyan legyek engedelmes egy olyan igének, mint pedig szeresd ellenségedet. Hát az azért nagyon nehéz. Hát az nagyon nehéz. Persze nincs ellenséged, de ha volna. Meg, hogy bocsássatok meg egymásnak. Tehát ő kezdte. Ugye ismerős? Mindig a másik kezdte. Én tudom. Mindig a másik kezdte. Tudod, hogyne? És akkor én bocsássak meg neki. Sőt, én kérjek bocsánat. Hát ezek olyan nehéz dolgok. Hogyan terem az ige? Így. Gondolj Jézusra. Eljön közénk ebbe az ember világba úgy, hogy jön a mennyből, ahol ő ott él, tökéletességben, szentségben, igazságban, romlatlanságban, ott nincs rossz. Még bántani sem lehet, mert nincs olyan, hogy rosszat vagy csúnyát gondolok, nem, hogy mondok vagy csinálok. Eljön ebbe a világba. Itt él köztünk. Tökéletes Isten, tökéletes ember, és mi hogy bántunk vele? Keresztre vertük, megfeszítettük, és előtte megpofosztuk, leköptük, megostoroztuk. Pedig tett valami rosszat. Mint egy rabló, egy gyilkos, egy betörő. Sem. Csak jót tett. Amikor éhes volt az 5000 ember, akkor enni adott. Amikor oda jött a lepráshoz, hogy uram, megtisztíthatsz engem, azt mondta, hogy mit mondok? Tisztulj meg, és meggyógyult, és tisztán ment haza. Igen. Igen. És ahol kitört a vihar a tengeren, és mindenki megijedt, akkor rászólt a szélre meg a tengerre, hogy most mi legyen? Csend. Igen, nyugodjon le, és csend legyen. Igen. Igen. És akkor mi így bántunk vele? Mert engedelmes volt. Mert azzal jött el Istentől, hogy ő hisz az atyában, ahogy mondtad, hogy hitet terem az ige, hisz benne, szüntelen, és engedelmes volt. Na ez a példa előttünk. És ez kezdődhet az életemben bármivel, hogy én engedelmes vagyok. Lehet a templomba járás. Lehet az ige olvasás. Lehet, hogy csak valakitől bocsánatot kérek. Lehet. Lehet csak, hogy minden este elmondom az esti imádságot innen kezdve. Lehet. Bármivel kezdődhet. És lehet bármivé ebben, mert elkezdesz növekedni. Vagy a mag kikel és nő, egyre, ugye? Növekedhetsz. Míg fölérsz odáig, hogy akár az Úr Jézus szolgálata válsz. Bármi módon, amit rád bíz, hogy mit végez. Csak annyi az egész, amit megértettél Isten akaratából, szeretetéből vagy jóságából, azt építsd be az életedbe. Így élek, így gondolkodom, így beszélek, így működök mától. Lehet, bolondnak néznek, lehet azt mondják, hogy hát ez valami idejét mond dolog. Lehet azt mondják, hát a világ már nem így csinál. Nem bizony. A világ egészen másképp csinál. Elég meghallgatni egy híreket, egy tévéhíradót, és kiderül, hogy csinálja a világ, tehát nem kell olyan messzire menni. Tudod? A gyümölcstermés. Amit megértettem Isten igazságából, élem. És akkor mi történik? Akkor már nem kapkodják fel a madara az út széléről a magot. Nem kapkodja ki a szívemből az igét senki, mert az az enyém. És nem fog kisülni, mint a sziklás helyre esett, ami nem tud mélyen gyökerezni, mert belegyökerezik az életembe, a gondolkodásomba, a viselkedésembe, az énembe, hogy ki vagyok én, hogyan változom, és formálom, és alakulok, és leszek más emberré. És nem fogja megfojtani a tövis. Mert a tövisek ki lesznek gyomlálva a szívemből, az életemből. És igenis, jó földben föl fog nőni, és gyümölcsöt fog teremni az az elvetett mag. Jézus ma az ígéről beszél neked is, nekem is. Hadd teremjen hát a mi szívünkben, és a mi életünkben is. Mennyit? 30? 60 vagy akár 100-szorost. Amen. A 249. dicséretnek az első versével feleljünk az Isten igéjére. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Köszönjük szépen, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi szívünkbe is Te már elvetetted az ige magját. Köszönjük szépen. Köszönjük, bármi volt is az a szó, az a történet, az a példázat, ami megszólított, megérintett, ami már a miénk. És külön köszönjük, ha már gyümölcsöt teremhetett az életünk. Köszönjük szépen. Köszönjük, ahogyan az elmúlt héten vetetted a magot a gyermekek, a táborozók szívébe, és azt a gyümölcsöt, hogy erről most hálával bizonyságot tehettek. Köszönjük. És köszönjük, hogy most a mi szívünkbe is veted ezt a magot, hogy a tiéd legyünk, és neked élhessünk, és valóban ne haszontalan, hanem gyümölcstermő, győzelmes életünk lehessen. Köszönjük. Urunk, hozzád jövünk a nehézségeinkkel is. Tudod, hogy vannak betegeink, vannak gyászra emlékezők közöttünk, vannak az élettel elhaladt roskadozók is. Könyörülj rajtunk. Tudod, vannak, akik elutaztak már, nyaralnak, szabadságon vannak, hadd pihenjenek jót, vigyázz rájuk úton, vigyázz rájuk hegyekben vagy víz mellett, mindenütt. És áld meg minket továbbra is. Te könyörülj rajtunk. Esővel, Te könyörülöttünk a Te békességentel. Hozzád jövünk, Urunk, Istenünk, a világ háborgása miatt is. Olyan borzasztó híreket hallunk ebben a háborúban is. Könyörülj! Könyörülj, ments meg bennünket, hogy ne kerüljünk bele, és ott is hadd szűnjön meg mi hamarabb. És könyörülj azokon is, ahol most a vihar károkat okozott. Te rendeld ki mindazt, ami szükséges a helyreállításomhoz. És áld meg az előttünk álló hetet, minden napunkat, munkánkat, pihenésünket, kinek éppen mi az útja, a dolga. Légy így velünk szüntelen. Könyörülj a gyülekezeten, az anyaszent egyházon, népünkön és nemzetünkön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az az indulat lenne bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, igaz áldozattal áldozzatok és bízzatok az Úrban. Köszönjük szépen a Persejbe helyezett adományokat, majd a torony alatt a terminálon adott adományokat is, járulik be fizetéseket, mindenfélét. Alkalmaink jövő vasárnap 10 órakor lesz ugyanígy istentisztelet, szeretettel látom mindenkit. Nyáron gyermek istentisztelet nincsen, időnként van felügyeletünk, de ha jöttök, nagyon szívesen látom benneteket ugyanígy. Szomorú szíven hirdetem elhunyt Pátkainé Kárpáti Éva Marianna temetése 7.-15-én, tehát kedden lesz, délután 5 órakor a temetőnkön. És emlékharang szólt szerdán Kovács Sándor testvérünk halálának 38. évfordulója alkalmából az ő emlékére emlékezik ő rá a szerető családja. Én köszönöm még egyszer a beszámolótokat, nagyon ügyesek voltatok, és nagyon klassz volt, így kiálltatok, elmondtátok és énekeltetek. Köszönöm, vigyétek szívetekben ezt a magvetést egész életeteken keresztül. Hirdetem még, bár mindenki tudja, hogy szeptember 14-én tervezünk egy egésznapos hálaadó ünnepséget abból az alkalomból, hogy a templomunk idén 240 esztendős, annak idén ez nagyjából 3 hónap alatt megépült, szerintem fantasztikus teljesítmény, csak álmodok rajta akárhányszor végig gondolom. Szeptember 14 vasárnap, 10 órától istentisztelet, este 6-ig tervezünk itt a programot, folyamatosan a részletekkel majd rövidesen jelentkezünk, még ki fogjuk dolgozni és alakítani. Köszönöm, ha bárki ebben bármilyen szeretet tud vállalni, a vendégfogadástól kezdve, sütés, főzés, vagy akár gyerekekkel való foglalkozás, vagy az előkészületekben, útbanrendbetére, takarítás, bármi, köszönettel fogadunk mindent. Ez egy nagy közös mókás, egy nagy közös ünnep, és lesz mindenünk számára. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 291 dicséretet énekeljük, Vezess Jézusunk, s véled indulunk, ennek mind a 4 versét énekeljünk el.
Thank you.
Urunk, adjon nagyon szép vasárnapot és megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszontlátásra!